megint kitaláltak, de akkor már is lehetne arról beszélgetni, hogy abban van-e valami ráció, vagy van benne valami fantázia. Mert a kislányod gondolatait sem kell félretenni. Rá lehet csodálni, hogy milyen izgalmas logikai úton jutott el oda, de az a logika, az figyelemre méltó logika. És lehet, hogy a jövőt szolgáló gondolatmeneteket szeheti, ha nem is most abban az apró pici történetben, de később is, hogy a világot nagyon sokféleképpen kell megközelíteni. Én hiszek a perceptuális különbségekben. Én azt gondolom, hogy generációk egészen másként.
Abszolút, mondom, ebben határozottan egyetértünk.
Tehát, hogy a perc egészen másként érzékelik a valóságot, és nekem pont az a gondom, hogy amikor úgy szocializálódnak a fiatalok, hogy nem igazán kérdezik tőlük, vagy hogy mit gondolnak A-ról, B-ről, akkor nem is biztos, hogy ezeket a értékeket, amiről előbb beszélte a kislányod kommunikációban, azt meg fogjuk valaha is ismerni. És
Reméljük, igen.
Hát én reménykedem, hogy igen, de nem biztos, hogy megismerjük. Lehet, hogy a következményeit megismerhetjük, az lehet, csak az a dolog, hogy az a művelet, ahogy például valaki meg rácsodálkozik egy világra, és ilyen szempontból talán igényli is a te segítségedet, hogy a világot tisztában lássa, ez a diskurzus, ez rettetesen hiányzik. Ezt nevezem modernizáló kontextusnak, ami arról szól, hogy az a megközelítése, hogy a kislányod ezerféle módon közelít egyfajta feladathoz, abban ha te bekapcsolódsz, akkor abban segíted őt, hogy logikailag tisztább lehessen, vagy a tieddel egyezkedjen, vagy összhangba hozza. Persze ő mindig győzni akar, természetesen így van. Na, így van. De ezért semmi baj nincsen.
Nem, abszolút nincs baj. És hát igen, a diskurzusból látja a nézőpontokat. Az enyém is egy nézőpont, a osztálytársai is, az öcsé is egy nézőpont, úgyhogy ebből tanul, és nagyon okos. Am I wrong? Falling in love with you. Tell me, am I wrong? Well, falling in love with you. While your other man was out there cheating at night, stepping all over you. Sweet thing, tell me, am I wrong? To be strong. Well, I know you're depending on me. You know I got to be strong. I know you're depending on me to give you all of my attention, all of my time, and all of the love you need. Oh, tell me, am I wrong? Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Matissák Attilával a mai fiatalokról kezdtünk el beszélgetni. Pontosabban beszélgetünk beszélgetésünk oka az, hogy azt állítottam, hogy úgy dőnek fel sok-sok fiatal, hogy nem is állnak velük szóba, és tulajdonképpen ez elég sommás megállapítás volt azért a maga módján, de mert ugye aztán szépen helyre is tettél ebben, hogy tulajdonképpen remélem azért beszélgetnek a családjukkal, meg a szüleikkel, meg talán a barátaikkal is egymással, de talán a közből mégis kiszorultak. És valahogy kimaradtak abból a diskurzusból is, amiből sajnos sokan, mindannyiunk, a diskurzus önmagában elvékonyodott, és tulajdonképpen ilyen módon az a fajta demokratikus működés, ami egy jó társadalomban van, aminek egyik fontos alapja maga az, hogy párbeszédünk tartsunk, és szóbáljunk, és értekeljünk, és értelmezzünk dolgokat, ez valahogy megvékonyodott. De ebben a közegben nőnek föl a gyerekek, ebben szocializálódnak, és a te gyerek kislányod történetében is mondtam, rengeteg dolgot nem is tudják majd elmondani, hogyha nem tanulnak meg jól ezekben a helyzetekben beszélgetni, kimaradnak egy csomó dologból, és mi is kimaradunk az ő velük való találkozások élményeiből. És azok az értékek, amit például megfogalmazni tudnának, az sem biztos, hogy mindig megtudjuk. Mert nem is biztos, hogy minden esetben megosztják velünk. Ezt érzékelem most ebben a pillanatban. Nem tudom, jól látom eddig.
Igen, igen, azt gondolom, hogy igen.
És itt, igen?
Azon kezdtem el gondolkodni, hogy mitől lett ez a diskurzus ilyen
vékony.
Hiányos, vagy vékony, igen. És persze több szegmense lehet, mindenkinek a fejében, biztos a hallgatók között is van, neki ezen elgondolkodik, hogy hol vannak itt a hiányok, vagy hol lehetne megragadni. De az egyik ilyen, az például a tömegkommunikációnak az egyirányúsága, az, amin gondolkodtam, hogy már nem meg akarják tudni, hogy te mit szeretsz, hanem le akarják nyomni a torkodon, hogy te ezt szeresd.
Tehát manipuláltatva vagyunk.
Igen, hogy te valójában ezt szereted. Ha eddig azt gondolt, hogy a piros a kedvenc színed, most elmondjuk neked, hogy nem, a kék. Tehát, hogy hidd el, hogy...
Mennyivel jobb neked a kék, egyébként is jobban is áll.
Felejtsd el az egyik szint, mert az sosem volt a tiéd. Tehát, hogy valahogy ezt érzem, hogy ez a rábeszélőgép a típusú világ van.
Na, de ez egy veszélyes dolog. Ha így van, akkor le vagyunk becsülve. Mert hogyha engem rá akarnak valamire beszélni, és azt mondják, hogy a 32-szer elmondják ugyanazt, és azt én annyira közel fogom birtokolni, az nem értékeli túl az én felfogó képességemet, és azt, hogy tulajdonképpen képes lennék megérteni azt, amiért ez született. Tehát még azt sem kapom meg azt a lehetőséget, hogy egyetértsek vele. Nekem csak a kéket kell kedvelnem, ugye ez a feladat, ezen a szinten. Ez egy végtelen leegyszerűsített és lebutított. Kicsit emlékeztet egy-két szakirodalomra, ugye mondjuk a 1984-re, meg hagyd nem mondjam mi mindenre. Tehát, hogy tulajdonképpen ki van hagyva az én gondolkodásom, sőt önmagam, én is ki vagyok hagyva ebben az egész történetből. És vagy tetszik nekem, vagy pedig nem is számítok. Ugye? Így is lehetne mondani.
Ez, igen. Gondolj bele, hogy a nevelők, akik kapcsolatban vannak a fiatalokkal, és a nevelőt nagyon tág értelemben mondom, ez lehet a világ, ez lehet a tanító, ez lehet a szülő, bárki, hogyha ebből a diskurzusból úgy kerül ki, hogy őt csak rábeszélték, akkor mit ad tovább? Mi az a következő diskurzus, amiben belekeveredik az ő gyerekével, vagy a fiatalokkal? Az, hogy adja tovább a rábeszélt értékeket, vagy szimplán csak azt fog megtörténni, hogy nem tudnak érvelni egymással.
Így van. De talán is szükség érvelésre, hogyha a kéket kell mindenkinek megtanítani, akkor legfontosabb, hogy hogyan lehet optimalizálni a kék megszeretetését. És mindenki, aki nem szereti a kéket, ebben az értelemben az deviáns. Az mindenképpen kilóg is, nem tartozik közénk. És ilyen szempontból még sok diskurzusra sincs szükség, mert igazából csak az elfogadásra van szükség, én meg a velem együttértésre. Ha valaki engem velem egyetért, mert együtt szeretjük a kéket, akkor miről kell beszélgetni?
Azt látom, hogy nincsenek komplex üzenetek, csak mindig egy üzenetet ad át mindenki, és ez igaz a reklámokra, ez igaz a politikára, mindig csak egy üzenet van. Az, hogy kirekeztünk, vagy az, hogy... Tehát mindig csak egy üzenet, ami felfogható azonnal. A komplex üzeneten gondolkodni kéne, olyanok már nincsenek.
Pedig az az izgalmas, ami a te kislányod, 6 éves kislányod fejében van, hogy 100 féle dolgot képes felfogni, és a helyére tenni. Nyilván nem biztos, hogy az a végső hely, ahol teszi, de talán a fejében elrakja valahová, valamilyen módon rendet teremt a fejében. A mai fiatalok képesek arra, hogy egyszerre egy időben sok mindent megtudjanak, megragadjanak, és talán másként is közelítsenek. Ez a perceptuális dolog, tehát arról szól, hogy másként is képesek látni. És nincs rosszabb, amikor ebben megmondjuk a gyerekeknek, hogy kék lesz a jövő. És lehet, hogy tulajdonképpen más színben gondolkodnak, és mindig azt gondolom ebben az értelemben, hogy ez bennünk lebecsülés, én lebecsülésnek érzékelem azt, hogyha engem nem kérdeznek meg, hogy én mit gondolok erről. Ez egyszerűen nem csak nem kíváncsiságról szól, hanem talán az egyenrangúság hiányáról.
Mert neked volt más értetet korábban.
Igen.
Ha valaki abban nő föl,
igen,
akkor ez veszélyes, mert az nem is igényli.
Aki ebben nő föl, az sose fogja igényelni.
Hát aki sosem evett fagyit, az annak hiába mondott, hogy kapsz egyet.
Na, ez az én kérdésem, hogy tulajdonképpen ott, ahol kimarad a diskurzus, ahol kimarad a kérdezés, ahol kimaradnak azok a lehetőségek, hogy megkérdezzük, hogy mit gondolnak. Meg megkérdezzük, hogy mit tennének, ha tehetnék. Ha ezek kimaradnak, akkor milyen következmények vannak? Mert ezek a következmények érdekelnek engem. És azt vélem, hogy ma az ifjúsági nemzedékben nagyon sok esetben ezek a kérdések nem tevődtek fel, és azok a kérdések sem, hogy mit tennének, ha tehetnék. Mi a következménye? Az, hogy elmennek innen? Felszállnak a repülőre?
Hát, vagy az, vagy megszokják azt, amiben vannak, és egy kicsit droidosodnak. Uh-huh. Tehát, hogy...
Ha megszokják, az egy milyen folyamat? Ha megszokják azt, hogy elengedjük az álmainkat? Kiábrándulunk?
Nem, most itt éppen ez az, hogy nem beszélünk álmokról. Mert ha beszélnénk álmokról, akkor valószínűleg vagy frusztrálva lennének, uh-huh, vagy megvalósítanák, vagy elmennek. Tehát, uh-huh, több opció van. Uh-huh. Itt a legnagyobb veszély az, hogy nem keletkeznek álmok. Uh-huh. Én azt tartom a legnagyobb veszélynek.
Hát én azt tanultam, hogy az álom az mindig keletkezik, hogy legfeljebb nem ismerjük föl, tehát ne elfelejtjük, amikor fölébredünk. El kell felejtenünk az álmainkat, hogy ez egy nagyon nagy ajándék az embernek, a felejtés képessége sok esetben, de sok esetben ártalmas is, ugye? El kell felejtenünk az álmainkat. Erről beszélsz?
Erről, vagy arról, hogy egyszerűen az álom kategóriába hagyjuk benne. Uh-huh. És azt mondjuk, hogy na, gondolkozunk reálisan, ez álom, ez meg nem álom.
Értem. Tehát ez egy kiábrándító helyzet, ezt belegondolok.
Hát így igen. Remélem, hogy nem így lesz.
Hát én is ezt remélem. Azért beszélgetünk, de a következményekről beszélünk, az ez történik, ez nem jelenthet, hogy is mondjam, mentálisan egy megnyugvást. Annak azt jelenti, hogy tulajdonképpen valaki nem fogad el valamit, akkor ő kilóg. Akkor valószínű, a kilógókat egyébként sem fogadhatjuk el. Tehát a deviancia felelősödik, mint ellenfél. Ugye, sőt, ellenséggé válik. Tehát olyan módon a skatuják megjelennek, olyan módon megjelennek az előítéletek, olyan módon megjelennek a sztereotípiák.
Hát ezt éljük most. Azt látom, hogy skatujázódik a világ, és olyan finoman és lassan, hogy mint a méreg úgy hat. Uh-huh. Tehát, hogy először az ilyen másság jelent problémát, és rekesztődik ki, aztán az olyan, aztán azok, akik eddig szitták az ilyet, meg az olyat, azok később ráeszmélnek, hogy ők is olyanok valahol. Uh-huh. Lehet, hogy nem nevén nevezve nem homoszexuális, hanem csak kékszemű vagy kopasz. Uh-huh. De előbb-utóbb sorra kerül a kékszemű és a kopasz is.
Igen. Csak várjuk ki. Sőt, kettősen veszélyeztethetsz a kékszemű és kopasz egyszerre. Igen, csak ugye arról beszélünk, hogy kategóriák lettek. Tehát a diskurzus nélkül a kategóriák hangsúlyozottabban erősek az emberek között, a kategóriák könnyen válnak előítéletté, és könnyen válnak a céltáblává. És ezek pont arról szólnak, hogy nem feltétlenül csak a kék itt az alapvető probléma, hogy kéket kell követni, hanem mindenki, aki kilóg ebbe a történetbe, az egy olyan kategóriába, olyan skatujába kerül, ami elvetendő, ami nem fér bele. Ez olyan módon stigmatizál, olyan módon alakítja ki az előítéletes környezetet és a világot, hogy az félelmetes. Lehet, hogy rosszul látom?
Nem, abszolút nem. Ami még van valami rendezett intézményi háttér mögöttük, uh-huh, addig talán nincsenek olyan nagy veszélyben, vagy tudnak hova visszatérni. Ez később lesz, amikor a fiatal felnőttség, saját lábra kell állni, és rájönnek arra, hogy ő szeretne azért tényleg a saját lábára állni, és a rendszer csak akkor támogatja, hogyha mindent kékbe lát.
Uh-huh.
Na és itt jönnek a kiégések nagyon gyorsan.
ki se próbáltuk. És igen, így van, mert valószínűleg nem veszített el senki 10 éves korában se azt a képességét, ami a kislányod a képessége, hogy egyszerre 100-at képes befogadni, és azt mondja, ez a világ nem ezt preferálja. A világ azt preferálja, hogy tapsoljunk a kéknek. És hogyha alkalmazkodom a képnek, akkor én majd azért a barátaimmal 4 szem közt még azért ünnepelhetem a többi szint is, azt remélem, de tulajdonképpen már nem tehetem meg, hogy a világ, ha érvényesülni akarok, ha azt szeretném, hogy legyen rollerem, fékes rollerem például, visszapillantó tükrös, ugye az már nagyon fontos ma már, tehát, hogy valamilyen módon fel tudjak szerszámozni, mert élni kell. Akkor ez egy nagyon furcsa kiábrándító folyamat, ez szocializál, és ne erősíti a kategóriákat, ha úgy tetszik az előítéleteket.
Igen, én remélem azért, hogy lesz erő abban a generációban, hogy előnyé kovácsolja azt, hogy képes feldolgozni több mindent, mint mi.
Így van.
A világból, hogyha képes szintetizálni, és egy kicsit értelmes folyamattá alakítani, akkor nyerhet vele. Előnyben van. Össze tudja adni jobban az egyet, meg a kettőt, mint mi.
Én meg új területeket keres, ahol mi nem jártunk. Tehát ilyen szempontból az internet, az informatika világa ugye meglehetősen gyorsan termel az új és új szakmákat, és új történeteket, amire csak kapkod a világ.
Bizony.
És ebben az értelemben valószínű, amikor a virtuális világban menekülhet, vagy jutnak el az fiatalok, most nem is jó szó, hogy menekülnek, de oda költöznek ebben az értelemben, azért rövidebb, hosszabb ideig még egy kicsit ilyen biztonságosabbnak is tűnik. Mert persze nem az, meg tele van kockázatokkal, meg rengeteg módon korlátozza, hogy átalakítja a kommunikációt az emberek. Nem jó szó, hogy korlátozza, de átalakítja. De ebben az értelemben valószínű, hogy ebből is kimarad egy csomó másik ember, mert ez sem a diskurzus szintere. Egyfajta kommunikációs tér, amiben tulajdonképpen azok kommunikálnak, akik ebben a történetben járatosak.
Így van. És van még egy óriási veszély egyébként.
Igen.
És ezen gondolkodtam, hogy a közösség és az individuum. Erről nem beszéltünk.
Persze,
mert nem. Ugye a virtuális világ az az individuumot erősíti, nem a közösséget. A közösségnek látszik, mert marha sokan vannak fönt rajta.
Igen.
Ez valójában nem közösség,
nem.
Hanem nagyon-nagyon sok apró emberke nek a világa, akik összejönnek egy virtuális fórumba, és ott érvényesülnek, vagy így, vagy úgy. Ahogyan egyébként híreket hallunk sok helyről, hogy csak azért képes valaki öngyilkossági kísérletet végrehajtani magán, mert nem elég lájkot kapott valamire, vagy túl sok rossz beszólást valamire. Tehát azért gondoljuk át ezeknek a súlyát, hogy persze bagatelizálhatjuk, meg nevetünk rajta, hogy hát azért ez fura dolgok, hogy ilyen apró dolgokon életek múlnak.
Mert ezek nem apró dolgok.
De ezek most már nem apró dolgok.
Sose azok. Ezek olyan mentális terheket jelentenek, és valami helyet lépnek be, amit jobban meg kéne érteni. Tehát akkor abban értelemben az a gyerek, vagy fiatal ember, aki nem kap elég lájkot, az végtelenül magányos ember lehet. Igen. És végtelenül labilis, és végtelenül bizonytalan, és végtelenül nem figyel ránek rá. És az a fajta elemi kíváncsiság sem érkezik hozzá, amitől azt érezheti, hogy valakinek fontos. Mert valakinek fontosnak kell nekünk lenni ahhoz, hogy legyen helyünk abban a világban. És ha nem biztos, hogy tudunk mindig valaki elég fontosak lenni, és sok embernek erről szól a dolog, és ez internettől független. Ez, hogy a like-ba jelentkezik, vagy esetleg egy vállonveregetésbe, az teljesen mindegy. Ebben az értelemben olyan mentális következményekkel jár minden esetben ennek az elmaradása.
Pontosan. Mm-hmm. És itt kanyarodik vissza igazából a kérdésfeltevés, hogy, hogy amikor nem beszélünk, tehát egy generáció, aki úgy nőtt föl, hogy nem beszéltek vele, ugye?
Igen.
Na tessék, erről, pont erről beszélünk, hogy igazából beszélgettek, csak tökre más, hogy mint amire számítottunk.
Így van. Nagyon fontos. És azért fontos a diskurzus, mert az nem egyszerű beszélgetés a váróteremben, miközben majd nem sokára mi következünk, hanem egyezkedés. Ott gondolkodás van, ott csere van, valódi kommunikáció, szóval abban az értelmében, hogy tisztázhatjuk egymás felfogását. És ebben az értelemben megérthetjük őt, vagy megértethetjük magunkat vele. Tehát ilyen szempontból az a fajta közös nevező, ami a beszélgetés, igazi beszélgetést jelent. Ma sok beszélgetésnek látszó kommunikációk vannak. Most lehet, hogy most kicsit szakszerűtlenül mondom, de tényleg így van, időnyerés, időtöltés. Hogy egyik szakmai megközelítés arról szól, hogy sok kommunikáció nem kommunikáció, igazából időtöltés. Kitöltjük az időt, és ebben az értelemben kifejezzük, hogy egyformán utáljuk azt, hogy ilyen sokat kell várni.
Hát van egy óriási hiánya ennek a kommunikációnak, a következmény, illetve a felelősség.
Így van.
Mert akkor, hogyha leülsz egymással szembe,
igen,
akkor ott van következmény, ugye rögtön a másiknak a reakcióját megkapod, illetve az a felelősség, amit a hatás ellen hatás kivált. Tehát ott nem fogsz tudni ugyanúgy kommunikálni, mint az interneten, bedobod a szavaidat, meg a mocskolódásaid, a bocsánat. És akkor annak vagy van hatása, vagy nincs, de leginkább van, rossz következményeket tud szülni.
Igen, értem a dolgot, valószínűleg most más valamit csinálni kéne. Tehát az biztos, hogy a legtöbbet segítene ebbe a világba, legalábbis a fiatalok beépítve, hogy is mondjam, jó elfogadásában, ha vele elkezdünk beszélgetni velük. Egyszer csak kíváncsiak lehetünk rájuk. Ha azt meg tudjuk kérdezni, hogy mit gondolnak erről, arról, amarról, hogy kell-e szerintük, vagy nem kell szerintük ez vagy az. Most nem is nevezem semmit sem a nevén ebben az értelemben. Ha megkérdezzük, hogy mi az álláspontjuk. És nagyon örvendetes minden olyan dolog, amiben megengedjük nekik, hogy a kezdeményezésékkel hozzájárulhassanak a közösség ügyeihez. Nem nagy találmány. Sok vidéki település azzal tud megmaradni, hogyha meg tudja őrizni a fiatalokhoz való jó viszonyát. Ez régen is egy szinte egy alaptétel volt, hogy azok fal település, amelyik a fiatalokat ott tudta tartani, az a település hosszabb ideig meg tudott maradni. Most is drukkolok a településeknek, legalább a településeknek, hogy partnerként tekintsenek azokra a fiatalok, akik ott nőnek fel, hogy a települések megmaradjanak.
Hát ne csak egy kibocsátó közeg legyen, hanem egy termelő, tehát hogy egy termékeny.
És egy kiürülő faluk száma növekedjen. Tehát az lenne jó, hogyha ezek a faluk kis községek, akár városkák is, ebben az értelemben meg tudnának őrizni maguk számára abban a településben kibontakozó embereket. Máig azt hiszem, hogy a városi adás ilyen szempontból néha menekülést is szokott jelenteni sok esetben, és nem biztos, hogy segít. Tehát ez nem az a mobilitás, ami épít, ezt akarom mondani.
Igen, ez egy érdemes ezen elgondolkodni, illetve meg akár kutatni is. Szociológusként többször gondolkodtam ezen a település kutatáson, hogy nem folytam bele, de rémesen izgalmas, hogy a társadalmi mobilitás a településeken hogy jelenik meg, és milyen funkciói vannak. Ez egy óriási kutatási program lehet, ahogy a generációknál is felmerülhet ez, hogy költöznek ki agglomerációba, hogy maradnak városon, hogy történik a csere, és látni az, hogy minél előbbre megyünk a korban, annál inkább mennek ki a városból az emberek egy kicsit a nyugiba, ugye?
Igen.
Kicsit kapálgatni, kicsit kertészkedni, kicsit ezt a szamat. A fiatalok pedig jönnek be a városba, tehát ez egy ilyen helycserés támadás, és ezért nem nehezen maradnak be a falvakba a fiatalok, mert annél sokkal több az inger, mint hogy amit a falu tudott.
De a falvakhoz megérkeznek az ingerek, majd az információk és egyebek, tehát közelebb tud lépni az információkkal azokhoz a világokhoz, ami őt foglalkoztatja, akkor még a falvakból se kell nagyon elmenni.
Igen, de az nem közösség. Pont most beszéltünk róla, hogy ez egy virtuális tér, ez nem közösség.
Igen, csak már azt is érzékelem, hogy most egy csomó városi fiatalember meg menne vidékre. Tehát ma egy csomósor ilyen szempontból nem érzékel itt a diskurzust, a partnerséget, nem tekintik őt igazából arra alkalmas embernek, hogy bármilyen véleményét is elmondja, akkor keres magának olyan terepet. Tehát érzékelem legalább azt a folyamatot is, amelyik arról szól, hogy akkor egy minimális mobilitással elmegy vidékre.
Na ezért izgalmas. Azért gondolom, hogy izgalmas ez. Izgalmas lehetne ez a kutatás is, hogy merre mozognak a fiatalok.
Így van, és azt gondolom, ebben az értelemben a leegyszerűsített világképhez van egy nagy izgalmas folyamat. Én azt hiszem, hogy megnőtt az elmúlt időben, pont ebben a világban már nem igazán állnak velük szóba, mondom se kell, az öntanulás motivációja. Tehát az, hogy valahogy az iskola ebben az értelemben a helyre kerül. Magyarul, hogy az iskola mellett nagyon sok olyan tanulási terepet fedeznek fel a fiatalok, ami az iskolán túl az ismereteket jelenti, a tudást jelenti, a tudás megragadását. Majd az iskolának kell észrevenni azt, hogy hol a szerepe ebben az egész történetben, de sok a valósággal kapcsolatos történeteket az emberek, tizenévesek már simán megtalálják a tanároktól függetlenül is ezeken a fórumokon. Majd a tanárok egyszer észreveszik, hogy hogyan kell ebben a szerepet találniuk, hogyan lehet a fiatalokat abban segíteni, hogyha bármit találtak, abban rendet találjanak. De most ebben a pillanatban szerintem az öntanulás folyamata pont ebben az egész történetben izgalmas meglepetéseket ígér, legalábbis én számomra, hogy sok meglepetésre lehet számítani a mai fiataloktól, ha egy kicsit jobban bízunk bennük. Én ezt biztosan így gondolom. Pláne, hogyha azt gyakoroljuk most, hogy szóba álljunk velük, talán elkezdünk beszélgetni, talán kíváncsiak is vagyunk, akkor nem csak a divatjukat ismerjük meg, talán a gondolataikat is. Tehát nem csak a sneaker kultúrál fogunk tudni, hanem arról is fogunk tudni, hogy hogyan gondolja valaki, hogy gyorsabban is lehet haladni, mint a fénysebessége. Mert ilyen beszélgetésekben is tévedtem az elmúlt időszakban, és meglepetően izgalmas szempontokat olvastam belőle, amit én nem is értek, mert ez nekem nagyon messze van, de nagyon-nagyon hitelesnek tűnt, amikor ezt hallgattam egy tizenéves embertől. Úgyhogy azt gondolom, hogy ott vannak a képességek a tizenévesek történetében, és azt hiszem, aki elfelejte velük beszélgetni, az valamitől megfosztja saját magát. Mégpedig attól az élménytől, amit te 6 éves kislányoddal megtapasztaltál, hogy hihetetlen gazdagság van abban a világban, amelyik most következik utánunk, és csak magunkat fosztjuk meg, ha nem beszélgetünk velük. Meg úgysem fogjuk megismerni azt a jövőt, ha nem segítünk megkérdezni őket. Mert valószínűleg nem élhetjük meg, de legalább jó lenne tudni, hogy milyen gondolatokból készül majd az a jövő, ami szerintem tovább visz bennünket. Nem tudom, jól gondolom-e.
Ah, nagyon szépen beszéltél, úgyhogy csak így bambultam rád.
Na jó, akkor itt hagyjuk abba szerintem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hát szerintem legközelebb is folytatunk, keresünk egy újabb témát, és megint egy kicsit diskurzus beszélgetünk, jó? Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András hallották. Viszont hallásra! According to Psalm 27, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Sky and tell me what is left for us to see. So many mornings dead, we wake up. No money in the pocket to be. Never stop to take a shortcut. Do it might be easier for me. Whenever it's or that is as such, confess and recognizes me. I go down on my knees and pray. The morning, no matter what. Stay. I keep beseeching, so let the storms come. And I know that the Lord will conquer everything. Cause I know that you got me. And his pay are the words of the wicked ones. And though they may trouble a fool to the brim, their prodigal soul.